Rajci Adrien, mit fogunk mi itt csinálni? Erdélyi csavargásunk története. Negyedik rész. Ahol a kurta farkú malac túr. Ott a kerítés alatt István bá egyszer látott egy viperát, amikor a teheneket hajtották át az úton. És ez a vipera ugrik. Úgy szögdécselt át a tehenek hátán, mint a pingponglabda adogatásnál páros játszmában. Kicsiny, vékony és halálos a marása. Tegnap térdig gázoltunk a tűzforró napsütésben, rövid nadrágban a réten. Felfelé nem, most lefele nézek csak. Háromkút egy pici település a Kisbékás patak mentén, ami azért fontos, mert a patak jobb oldalán laknak a magyarok, a bal oldalán pedig románok. Persze attól függ, melyik oldalról közelítjük meg. Mi a gyilkostótól tájolódunk. Jól megvannak egymás mellett a 9 román és 62 magyar család, de nem nagyon járnak át egymáshoz. 3 híd vezet át, habár a patakot át is lehetne ugrani. A protokollt viszont be kell tartani, hisz azért épült átjáró. Reggel elköszönünk a háziaktól, kifizetjük szállásunkat, szabadkoznak, hogy nem kell. Szívesen láttak, de csak jól jön, hisz nincs készpénzük, amióta az állatokat nem tudják eladni. Önfenntartók, mindenük megvan, a többit ügyesen pótolják. Hogy hogyan megyünk tovább? Ez egy külön történet. Tegnap este még fogalmunk se volt, hisz mindenki a réten betakarít, hogy az állatoknak télen legyen mit enniük. Aztán Laci, aki Gyöngyibe szerelmes, mondja, hogy Erzsike megy Gyimesbükre. Ezzel az információval fordulunk Marishoz, aki megpróbál kapcsolatba lépni az egyetlen Erzsivel, aki mehet Gyimesbükbe. De elérhetetlen. Elsétálunk hozzá, a hosszú faluban mindenkit meg lehet találni, csak a távolság kiszámíthatatlan. Mondja, belecsapott a villám a telefonjába, azóta nincs neki. De szívesen vár bennünket reggel 8 órakor a házuk előtt, és elvisz a hágon keresztül. Probléma kipipálva, hátizsák fölcsatolva, időben a kapu előtt kurta farkú malackák szaladnak úti céljuk felé, a fülük meg csüng. Meglátnak és visszafordulnak. Erzsike jön tranzitjával, 2 gyerek már bennül, kipattannak, segítenek berakni a csomagtartóba a hátizsákjainkat. Kiderül, nem unokák, hanem ők is utasok. A stop Erdélyben megszokott utazási eszköz. Fizetni illik a végén egy jelképes összeget. 5-10 lejt írnak az úti könyvek, mi azt szerint számolunk, mennyire rászorult az illető, mennyire kedves, és mennyire visz közel az úti célunkhoz. Ja, persze, ha lenne. Mert csak azt tudjuk, hogy van 3 falu. A gyimesi csángok havasi szorványtelepekből álló települései, és oda megyünk, ahol a legtöbb látnivaló van. Mert ugye, mit fogunk mi ott csinálni? És Erzsi mesél. Úgy csavarja a kormányt a szerpentines sziklás földúton, mint egy igazi motocross versenyző. Közben nem is az utat figyeli, hanem keresi a szemkontaktust, hisz fontos a visszajelzés, figyel-e a másik, és hogy ne figyelnék, iszom minden szavát, igazat mond és tanulságosakat. Az utat én nézem helyette. Nem régen van jogosítványa, télen vicces, ha be kell menni a városba, mondja, ezen az úton. De nem esik kétségbe, vagy lapát van nála, vagy hamu. Úgy vált, mint egy freestyle autóversenyző. És közben megtudjuk, hogy kapott egy másik esélyt a jó Istentől, és azóta szolgál. Ő 3 kút gondnoka, és tudja, hogy minden embernek dolga van a földön és feladata. Szerinte az övé jelentéktelen. De szívesen csinálja. Ezekben a kisebb közösségekben könnyebb kimondani azt, hogy hibáztam, bocsáss meg, szeretlek. És hirtelen havajon érzem magam, mert aki ismeri a hoponoponót, az tudja, miről beszélek. A gyerekek is korán felnőnek, dolgozniuk kell és tisztelni a felnőtteket. Bea is örül az útnak, gyönyörű képeket készít. Erzsike egy kilátónál meg is áll. A fiúk hátul csendben ülnek, hisz tudják, hogy a felnőtt beszél. Érzem a tiszteletüket, és amikor megszólalnak, érett, felnőtt minden szavuk. Megállunk Gyimes középlokon a polgármesteri ház előtt. Az útikönyv a polgármester asszonyt írja segítségnek, ha szállást keresünk. Pénzt Erzsi nem fogad el, mondjuk tegye be az alapítványba. Felírja nevünket, címünket, pontos könyvelést vezet, és Isten nevében elfogadja. Az alpolgármester Károly van benne a hivatalban. Azonnal magához ragadja a telefont, és segítségünkre siet. Addig mi átmegyünk vonatot nézni Csíkszeredába, vagy Gyergyószent Miklósra, mert habár még nem tudjuk, mit fogunk itt csinálni, most már itt akarunk maradni. A vasutas kedves, a 60-as évekbe csöppenünk. Először a nagy táblára azt hiszem, hogy monitor, kijelző, vagy hasonló elektromos kütyű. Végül kiderül, hogy fatábla. Vonat megy. Kisvörös jóvoltából fotó készül. Vasutasunk megbátorodik, és a közös kép után laza mozdulattal megfogja a mellemet. Ekkor döntöm el, hogy fotós leszek, és nem író. Álljon a kamera elé a bőszen instruáló, nagyszájú fotós, aki a kép tökéletességért és a fények beállításáért mézes-mázosan mindenre képes. A még közelebb, kicsit hátrébb, cseréljetek helyet, és hasonló okosságok mentén keringünk körbe-körbe a vasutassal. Nevetgélünk a helyzet komikumán, a hangulat jó, és ez vasutasunkat arra bátorítja, hogy a két laza csajszi egyikét megcsöcsörészheti. Pofon nem csattan, de tenyerem viszket. Mindkét irányba. Fújtatok, mint egy hárpia. Ekkor még nem tudjuk, hogy errefelé az előjáték kiteljesedik egy gyűsz, gyere, rövid egyoltalú kijelentéssel. A bunkóvasutast szándékosan nem publikálom. A fotó agyi kapacitásom szemétterházába kerül, az emlék pedig az analitikusom szakmai feladatai közé. A kisvörös meg különben is idősebb nálam. Hidegkúton lenne szállás, az messze van, meg hát itt egy falu akár 15 kilométer hosszú is lehet. Szóba kerül a hagyományőrző tábor, ami épp előző nap ért véget, és tudjuk, hogy lakik itt egy ember, aki szívesen fogad be átutazókat, akik érdeklődnek a hagyományok iránt. Mi még nem tudjuk, hogy érdeklődünk-e a helyi hagyományok iránt, de jobban tetszik helyben maradni. Így kerülünk alpolgármester úr autójával André Csaba tanyájára a Tatros földjébe. Várjuk a házigazdát, addig csak ülünk, hallgatjuk a zenélő társaságot. Van itt furuja, cselló, tilinkó, óriási udvar, meleg, hintaágy. Gyorsan fürdőruhába öltözöm, és kijelentem, megérkeztem. Egy nap pihenő jár. Írok, amilyen gyorsan csak tudok. Rendezem gondolataimat, hallgatom a zenét, fürkészem a tájat, és memorizálom a dallamot, ami immáron századszorra csendül föl. Később este ugyanez jazz alátéttel, szaxofonnal, klarinéttal és kannadobbal a vacsora és a kisfröccs után. De már megint előreugrottam. Az alpolgármester úr segítsége előtt még szocializálódunk egyet a csillagpanzióban. Örömmel tölt el az angol WC, amit úgy látogatok ott létünk alatt, mint az Albertinát Bécsben. A kisfröccs telefonja csontra merült. A csillagpanzióban nem csak angol WC van, hanem internet is. A skorpióbak ismérve, miután kiinternetezte magát más telefonjával, ellentmondást nem tűrően kiadja az ukázt, hogy induljunk. Ha két ember marad a földön, és csak egy telefon, na az lesz a világ vége. A kisvörös délutánra, az édes semmittevésben dagonyázva kitalálta, hogy menjünk el puliszkát enni Gyimesbükkbe, mert olvasta, hogy ott főzik a legfinomabb kukoricakását a világon. Mérlegelve a távolságot, próbálom meggyőzni, hogy majd holnap, mert mit fogunk itt csinálni 3 napon át. Skorpióbak aszcendens barátos nőm hajthatatlan. Én meg önző, aztán irigy, Nehogy már egyedül éljen meg kalandokat, inkább mellé szegülök. Odafele két román áll meg és visznek darabonként két külön autóban. A puliszkát megesszük, jól eltelünk, jó lenne aludni egyet, de indulni kell vissza, mert a nap vészesen haladt a hegyek mögé, a falu hossza a völgyben pedig eléri a 30 kilométert. Megfogadjuk, hogy csak olyan autóba szállunk be, ahol maximum két férfi tartózkodik. Nem mintha válogathatnánk, csak a mihez tartás végett. A mai harmadik autó is román. A benzinkútig visznek. Onnan egy fiatal srác áll meg. Nyomja a technót a kocsiban. 90-nel veszi be a kanyart félkézzel. Látjuk rajta, hogy fel akar vágni, míg nem a kanyar közepén egy nagyobb méretű autó jön szemből, és mindenkiben megáll az ütő. Sofőrünk is összecsinálja magát. Mi egymásra nézünk kisvörössel, és elkezdünk imádkozni. Mire hazaérünk, már megint álmosak és fáradtak vagyunk. Nem is értem. A háziak próbálnak vacsorára invitálni, csak beülünk a terembe a többiek közé, de egy falat sem egy le a torkunkon. Azt tudni kell rólunk, míg barátnőm Bea a konzervativizmusából tör ki éppen és minden erejével a korlátait feszegeti, én épp az ellenkezőjét, korlátok közé gerjesztem magam, és szépen lassan egyengetem magamat. Magyarul szembe megyünk egymással. Jó játék ez 10 évesen, felejthető 20 évesen, megtanulható 30 évesen, de 40-esen már kicsit vicces. Na de hogy frissen végződjön a nap, és teljes egyetértésben, ma úgy döntünk, hogy fürödni fogunk. A ház mögött van a fazuhanyzó, és legnagyobb örömünkre igazi zuhanyrózsa áll ki a csőből. Csaba a házigazda megszán is melegít vizet, ami a felső hordóba kerül, onnan a hajunkra, testünkre. Ha nem lenne nagyon hideg itt sötétedés után, még élvezném is. De éjszakára lehűl a levegő. Szinte hideg van. Ötödik rész. Nem tudom, hány óra van. Mivel sose hordtam időmérő eszközt, a versenyeket utálom, mert teljesítményhez kötődnek, nem pedig jó érzéshez. Csak úgy ébredek, mint eddig, szabad akaratomból. Van egy motoszka érzés bennem kisvörössel kapcsolatban, aki tegnap és minden nap kiment hajnalban friss képeket készíteni, olyan látványt megörökíteni, amit csak kora reggel látható. Ha ma is kimegy a kis hegyre a kisvörös, azt nem hagynám ki, mert az itt van a ház tövébe, oda csak felszaladok, aztán nyugodtan csinálhatom a nem létező dolgaimat. Csak úgy lazán, csipásan, fogmosás nélkül indulás a könnyed kis dombra. Látom kisvöröst a távolban, apró léptekkel halad fölfele. 10 méter után szuszogok. Különben is hangosan szuszogok. Visszanézve a videófelvételeket, légzőszervi hangom felér egy asztmás rohammal. Kus, én így csinálom, mondom magamnak. Csak az első lankáig. Az első vízszintes teraszig. Felérek. Lenézek. Szédülök. Nincs tériszonyom, de mégis van. Azt a kurva. Kisvörös fentről integet, jókedvűnek látszik. Na nehogy már lepipáljon engem, sportembert. Rátámaszkodom combomra, és nyomom bele a talajba a lábam, 45 fokos szögben ráhajolva, mert olyan meredek a hegy, hogy szinte csúszok visszafelé. Mert már megint a hajópadlón karcolást nem ejtő sima talpú cipőmbe jöttem, és a fű harmatos, ez a cipő vízhatlan, a bakancs különben is meleg. És tényleg csak fel akartam szaladni. Kaptatok fel. Már félúton is gyönyörű a kilátás. Pár nap után az ember egy hullámosra kerül azzal, akitől függ. Érzem be a megcélozta a túloldalt. Hadlám, mi van ott, megyek utána, nekem is látnom kell igaziból, nem csak a lencse jó voltából. Érezni akarom a szagát, tapintani a frissességét és hallani hangjait. Van itt egy állat. És félelmetes még csak belegondolni is. A hangból ítélve egy óriás kígyó. A le nem kaszált rét magasan növő növényei közül sziszegő hangot ad ki. És csörrent hozzá. Egy igazi csörgő kígyó. Nem félek, mert ezen a sávon, ahol mi megyünk, le van kaszálva a fű. A le nem kaszált részről meg, ha előugrik, csak meglátom. Érdekes, ahogy menet közben belemászik a fejembe a fáradtság, a lustaság, a nyűg és a kifogás. És körülbelül háromnegyedenként megállok, hogy na jó, itt befejeztük, minek. A túloldalon is hegy van, aztán jön egy isteni sugallat, ami lehet a versenyszellem, lehet az ego, lehet bizonyítási vágy, vagy csak egy csak azért is. És végül fenn vagyok. Nem a látvány ragad magával. Talán túl sok természetfilmet láttam már, hanem a megcsináltam érzése. Minden elért célom után maga a cél elenyészik, helyét átveszi a büszkeség, az önbecsülés és a válveregetés. Lefelé repülök, mint a madár. Térdesek, figyelem, csak óvatosan. A térdesek tudják, hogy miről beszélek. Én is térdes vagyok, de most nem fáj. Új szezonban szokott az első futás után fájni, amikor még nincsenek bejáratva az izületek és porcok. Délutáni program a reggeli túránk hatványozott része. Elindulunk Csabával és egy hagyományőrző lánnyal, egy Suzuki terepjáróval valahova, amiről félúton kiderül, hogy egy kaland lesz, és soha többet nem kérdezzük meg, hogy mit fogunk mi itt csinálni. Csaba a hegy tetején még rá is játszik, mint Tunéziában a beduinok a jeep túrán. Fel a buckára! Csak a szokásos arab kiáltás hiányzik. Majd orral lefele meredeken, sebesség kioldva, hadd guruljon! A hangért kárpótol Csaba a naszkalaton, egy jó hangos és hosszú visszhanggal. A naszkalat a csíki havasok legmagasabb pontja a maga 1550 méterével. Ez a csíkvidék különben is a legek hazája a 30 kilométeres völgyével, amiben a faluk, települések terülnek el, mert máshova nem tudnak építkezni, ezért ilyen hosszúak a lakott vidékek. A négykerék meghajtásos velőtrázóan repít följebb és följebb, hátul nincs ablak az autón, érezni, hogy benzines. Benzines, mert benzinszagot érzek. Ha egy Suzuki terepjáró dízeles, az engem nem érdekel, a szag akkor is benziné, pont. Jót nevetünk azokon, akik képesek Peruig menni és méregdrága utakra befizetni és felaraszolni szerpentineken. Nekünk ez a szomszédban megadatik privát idegenvezetéssel. Van egy-két júj, jaj, kapaszkodás, nyelv elharapás. Majd megállapítjuk, hogy ha valamelyikünk kórházba kerül és a doktor értetlenül keresi szerveinket, szólunk, hogy a rázkodástól máshol is keresheti a májat, mondjuk az agyban, a szívet a combban és a tüdőt a vese helyén. Csak állunk a tetőn, kisvörös kihívás elé néz, siklóernyősök szállnak föl. Innen fentről a kishegy tényleg kicsi. Jobb oldalról látom érkezni a nyájat. De a természet annyira nyugodt, stabil és biztos, hogy meglep Csaba üvöltése, hogy autóba jönnek a kutyák. Úgy vetem be magam a jeepben, mint Farah Fawcett a Charlie angyalai vígjáték verziójában, jól beverem a fejemet. Beveti magát Bea is hátra, majd kitör a pánik. Egyrészt a hátsó hiányzó ablak miatt, másrészt mert eltűnt az optika. Az optika az a csőszerű kütyű, amivel hosszabbítani lehet a fényképezőgépet. Minél öregebb a fotós, annál nagyobb neki. Beának egy sima sminktáska méretű van. Ha meg lenne. De nincs. A kutyák már körbeállják az autót. Van egy hosszú lábú fehér, azonosíthatatlan példány. Nem éppen bizalomgerjesztő. Az optika, ha nincs meg, hát nincs meg. Túl kockázatos kiszállni. Vagy megvárjuk a pásztort. Engem aggaszt a hátul hiányzó ablak. Forgolódunk, keressük a több százezer forint értékű kütyüt, be a már indulna férfi embert próbáló bátorsággal, amikor rájövök, mit keresünk. és boldogan visítok föl a lábam közé szorított neszeszer láttán. Én tényleg azt hittem, hogy Bea magával hozta a sminkészletét, és amikor elhangzott, hogy olyan fekete táskában volt, akkor tértem magamhoz. Az esetet hősként konstatálom, hogy megmentettem kisvörös életét, mert ha nem találom meg magamnál a táskát, ugye, akkor nincs meg az optika, ugye, és akkor kisvörös neki kell szállnia az autóból, a többibe belegondolni sem merek. Hazaérünk. Az izgalmak kimerítettek. Esti csavargásra, hidegségbe nem fűlik a fogam. Inkább nézek ki a fejemből értelmesen, este pedig kicsit aggódom kisvörösér, aki nem bír hazaérni. Hatodik rész. Sötétedés előtt pár másodperccel száll ki kisvörös a vendéglátónk autójából. Mosolyogva, boldogan, kiderül egyedül nem mert stoppolni, és a véletlenek egybeesésének köszönhetően Csaba épp arra járt. Reggelre becélozzuk a vonatot. Habár vendéglátónk felajánlja, hogy szívesen elvisz Csíkszeredába, mert úgyis ott van dolga. Indulás délben. Be a barátnőm bepánikol, mert mit fogunk mi itt csinálni addig, és eldönti, hogy korán indulunk. Legnagyobb megdöbbenésemre nem vonattal. Nem is busszal. Hanem stoppal. Mint egy jó gyerek követem idősebb barátnőm ukázait. Kalandra fel, 8-kor már kinn állunk a főúton, felszerelkezve, kicsit kábán, csökkent lelkesedéssel. Ekkor érzékeljük igazán, hogy a település nagyon hosszú. Végig a Csík völgyében akár 10 kilométer is lehet. Elindulunk. Ma valahogy nem fog a mutató új. Mindkét oldalam kidörzsölve, leragasztva, a hátizsák bírja a kiképzést, nem azzal van a gond, hanem a modern korn vívmányával, a csípőnadrággal. Hol gondoltam volna, amikor spéci, szellőző, sokzsebes hátizsákomat beszereztem, hogy a gatya fog kikészíteni. A gyerekemről semmi hírem, a nap a tetőpontjára hág. Van még egy kis lejem, néha úgy érzem, világgá megyek. Az első autó körülbelül 5 kilométer erőltetett menet után áll meg. Bal oldalon a sofőr, természetesen román illetőségű. Mellette egy Hello Kitty hátizsákos töpörödött székely bácsi. De most elmondom, hogyan utaztunk. A hátsó ülésen, mint a behányt lomok. Gyorsan kellett beszállni az út szélén a forgalom miatt, először a hátizsákomat dobtam be valamire, tehát hogy érthető legyen. Az elvi képtelenség volt, hogy a sofőr mögé üljek, mert azt az ülést belepte valami azonosítatlan tárgy. Arra dobtam a hátizsákomat. A földön egy nagy pótkerék beillesztve a sofőr és a hátsó ülés közé. A hátizsákom után én következtem. Gondoltam, középre ülök. De középen egy sítalpakra hasonlító vastárgy állt ki, ami mozdíthatatlan volt egyrészt, másrészt meg meretten állt ki, bele a combomba. A nyomás csak tetézte, amikor Bea rám dobta az ő hátizsákját, majd behuppant mellém. Összeszorulva tulajdonképpen egy ülésen, ketten. Ennyire közel még sose kerültem az én drága, 1000 éves barátnőmhöz. Békésen zögykölődünk a túlzsúfolt kocsiban, és bízunk benne, hogy annak dacára, hogy 5 személyes a dácsia, több utasnak már nem állunk meg. Kisvörös elkezd matatni a hátizsákjában, gondolom, ha most keresi az optikáját, megverem. Az emberi kapcsolatokban az a szép, hogy hosszú együtt töltött intenzív idő után derülnek ki a valódi értékek. Az egyik kardigányát húzza ki a zsákból, hogy a combom és a vas közé rakja, mert akkorra már elviselhetetlen volt a nyafogásom. Teréz anya könyörületessége és gondossága elviselhetővé tette utunk hátra levő részét. Csíkszered a hosszú város. Ezen már nem lepődünk meg. Az utcán hozzánk csapódik egy idősebb úr, aki annak idején Magyarországon jégkorongozott és magyar a barátnője. Ezt nagyon büszkén mondja, aztán ajánl nekünk egy jó kávézót, ahol csak kávét ihatunk. De van internet. Úgyhogy a kajáról le is mondunk. Útközben inkább veszünk frissen sült kalácsokat, azt majszoljuk el. Kicsit csavargunk, megnézzük a Mikóvárát, ahol a falon kifüggesztve egy földrengés esetén mit kell tennünk információ. Kérdem a biztonsági őrt, hogy gyakori-e itt a földrengés. Mondja nem. Közben kéregető gyerekeket zavar el nagyon határozott hangon. A vár emlékeztet a pozsonyi várra, nem megyünk be, hisz autentikus túrán vagyunk, elhatárolódunk mindentől, ami előre megszervezett és szocializált. Tovább állunk. Elindulunk Gyergyó-Szent Miklós felé, útközben pedig a 25-30 kilométeres úton keresünk szállást. Délután 2 óra van. A város aszfaltja még jobban okádja a hőséget. A kisvörös meg én ma nem vagyunk túl barátságosak egymással. Az én város igényem kielégítve, felfrissítve, most beáll a sor, hogy produkáljon valami autentikusat. Érdekes felismerés, hogy idegenforgalmász létemre soha egyetlen útikönyvet sem olvastam el. Na, nem azért, mert nem szerettem volna, hegyekben áll itthon Japántól kezdve Amerikáig a különböző útikönyvek tömkelege, hanem mert nem bírtam őket elolvasni. Utasok is sokszor panaszolták, hogy óriási megpróbáltatás végignyálazni az adatokat, száraz információk tárhelyét, és végül mindig csak a képekért veszünk útikönyvet. Ezért szeretem a világutazókat, akik inkább élményeket írnak tele érzésekkel, mint sem populáció, GDP-t, ipari fejlődést, éttermeket és szállásokat. Na, ennyit Csíkszeredáról, akit bővebben érdekel, annak mi nem fogunk információt adni, mert szó szerint csak végigmásztunk rajta. Pisiltünk, én befontam a hajamat, és indultunk is tovább. Balogh Béla a fülemben, és csodák csodája egyszerre 2 autó áll meg. Mondom kisvörösnek, te ebbe, én ebbe. De addigra elmúlik a duzzogás. Az első győz, Sándor, aki végre beszél magyarul. Csíkszentdomokosba megy, mondjuk jó lesz nekünk. Ez a legnagyobb település Csíkszereda és Gyergyó-Szent Miklós között. Mondjuk kéne szállás. Mondja, aludjunk nála. Mondom, szóljon haza az asszonynak. Mondja, szól, ha otthon van. Ilyen egyszerű. A hegyek megszelídülnek, dombos lankás a vidék, de még mindig nem tudok betelni a zöld árnyalataival. Otthon 2 kislány fogad, és mit ad Isten, találok a hátizsákomban egy óriás buborékfújót. Aki ismer, az tudja, hogy 10-es kulcs is van a neszeszeremben. Boldogság van. Magdi a feleség is kedvesen, szó nélkül fogad bennünket. Én nem tudom, mit csinálnék, ha a férjem, ha lenne férjem, beállítana 2 vadidegen nővel. Magdi nemes egyszerűséggel vázolja a helyzetet a manzárt szobáról, ahol alhatunk. Az ételről, ami, ha jó nekik, reméli nekünk is megfelel, és felajánlja fürdőszobájukat, amire mint a vércsék csapunk le. Magdi az elkészült ebédet felosztja, mindenkinek jut. Innen üzenem neki. Meg ne állj a doktoranduszig! Mondják, jön az eső, a házigazdának be kell takarítania a megszáradt szénát, mert ha megázik, berohad, és az állatok nem eszik meg. Vagy sózni kell ilyenkor a bevizesedett zöldet. Kapva kapunk az alkalmon, be a képek miatt, én a buli kedvéért. Aztán majd meglátom, mennyire bírja urinős kezem. Olyannyira, hogy gerebézés közben elénekelek egy szlovák aratódalt. Kisvörös nyakában az általam megtalált optikával kritizál, hogy túl lassú. Mondom neki, itt a gerebje, húzzad, kotorjad intenzíven, és közben rekeszből nyom neki oda egy pörgőset. Röhög. Sándor rázendít. Gyakorlat teszi a mestert. Figyelitek, hogy egyszer se kérdeztem meg, hogy mit fogunk itt csinálni? Amint görcsösen elengedjük legnagyobb félelmünket, a házigazdák egy pillanatra se engedik el kezünket. Büszkén mutatják a faluházat, ahol a nagyobbik lány éppen néptáncol, bekukucskálok, aztán megnézzük a rönkházakat eredeti formájukban és modern, dizájnolt változatukban. Amikor egy sokszoknyás nyanya inzultálja kisvöröst, aki már megint elkalandozott a fényképezőgépével, a háziak rászólnak, hogy ne kéregessen, hanem menjen el napszámba dolgozni. És ezzel a párbeszéd le van zárva. Itt nincs laca-faca. Be lehet próbálkozni lagymatag turistáknál, akiket ámulatba ejt a szép, és nem ismerik a hely szellemét, ami a kitartáson, a határozottságon és az összetartozáson alapszik. Ezt este megtudjuk Erzsi mamától, de előtte még elmegyünk Medvelesre. Medvét nem látunk, de fonunk koszorút, hazahozunk egy békát, csak még egyikünk se csókolta meg. Beszívjuk a friss levegőt, és megállapítjuk, hogy ma se esett. De nekünk épp ma kellett jönnünk, pont ott kellett állnunk, és pont a Sándornak kellett megállnia, hogy megismerkedhessünk ezzel a fantasztikus családdal. Este van. Folyton Arany János jut eszembe. Ülünk kinn az udvaron, már csak a tábortűz hiányzik, de Erzsi mama lobog, olyan tüzes, hogy isszuk minden szavát. Azt mondja, ha bajod van, mondd el a seprűnek, az nem mondja el senkinek. Átjön a szomszéd is, a koma a kert végéből, fogy a pálinka, belemerülünk létezésünkbe, a csillagok meg csak hullanak a fejünk fölött. Erzsi mama férje szerelemmel nézi élete párját, és ő is issza minden szavát. Olyan szerelemmel beszélnek egymásról, mintha most találta volna el őket ámornyila. És mindennek a titka a tisztesség. Ahhoz, hogy megtaláljuk párunkat, lehet szexelni, mert nem tabu a szex, csak ésszel. A figyelem és az elfogadás. Erzsi mama beszél a régi időkről, amikor háború után olajos kenyeret ettek. Talán ezért tudják megbecsülni azt, amiük van. Beszél a hagyományokról, hogy a lányokat ki kell stafírungolni, a fiúkat lakással kell indítani. És mindezt két egyszerű ember rakja össze. Akár egy gyerekük van, akár négy vagy több, ami jár, az jár. Csodálom életútjukat, és elgondolkodom, hogy én összetudnám-e rakni egyetlen szem gyermekemnek az útravalót korunkban. És mennyire örülhetnek a lányos anyák, mert szekrényt, ágyneműt és evőeszközöket könnyebb összegyűjteni, mint egy-két szobás összkomfortos panellakást. Ezen az estén mindenki megéli álmait. Akár a csillagok hullása alatt, akár képzeletben, akár egy jövőbeni dimenzióban. János előkapja tangóharmonikáját és jó éjszakát zenét játszik. Izomláz van az alkaromban, a tenyeremben, bekuckolom magam hálózsákomba, be az övébe, és mint a bebábozódott hernyócskák alszunk el a francia ágyon. Hetedik rész. Elaludtunk. A ház ura már elment dolgozni. A gyerekek ébren, és isteni finom reggeli vár a konyhában. Indulunk haza. Itt hagyjuk a bensőséges légkört, a természet adta törvényeket, menni kell az ember által alkotott világba, ami visszanézve zord, önző és virtuális. Itt tanultunk meg. A cipőmet lehet tisztítani gondosan, szeretettel, figyelemmel, egy popsi törlőkendővel. A vadméhek nem csípnek, ha kellő odafigyeléssel vigyázzunk rájuk. Olyanok, mint a drónok. Állóhelyben megfigyelnek. A nagyvárosi óriás dongok és szúnyogok félelmetesebbek. Hogy örömet lehet okozni egy fésűvel, vagy egy óriás buborék fújóval. Hogy a hangyászó medve jobban fél az embertől, mint az ember a medvétől. Hogy két pohár vízben komplett meg lehet mosakodni. Hogyha csinálunk egy jó dugást, az hasznos az árvíz ellen. Magdi kikísér, útba igazít és betájol bennünket. Merre tudunk stoppal tovább menni Gyergyó felé? Mindig az elválás a legnehezebb. A mi sikerorientált, komisz világunkban nehéz a beilleszkedés, nehéz a befogadás. Az itteni emberek pedig szó nélkül nyitottak nekünk ajtót, az asztalukhoz ültettek bennünket, adtak az idejükből, ételükből és szeretetükből. Kicsit ott maradt a lelkem egy darabja. Útközben megtalál a tegnapi nyanya férfi változata. Kisvörös határozottan mondja neki, hogy menjen el napszámba dolgozni. Valahogy másként hangzik, mint tegnap Sándor szájából. Fiatalok ülnek az autóban, egy yorkshire-i kiskutyáért mentek át Csicsóra, ott utazik velünk minden csupa szőr, de jó a kedv, szól a zene, süt a nap, azt hiszem flow-ban vagyunk. Megérkezünk Gyergyószentmiklósra még jó korán. A terv, hogy estig kiveszünk egy szobát, aklimatizálódunk és felszállunk a koronára. A Teke Hotel, ahol idefele megszálltam, tele van. Mert épp most van az EMI tábor, az Egyesült Magyar Ifjúság tábora. Átvitetjük magunkat a főtérre, ott a Szilágyi Hotel, van szép lugasos terasza. Beleszeretünk. Van wifi, és iszonyatosan lassú kiszolgálás. Mindegy, mi ráérünk estig. Nézzünk ki a fejünkből, kapunk szobát. Mindegy, milyen szép, tiszta, eszünk, iszunk, vásárolunk. És még van egy kötelezettségem, amit alig várok, mert ezzel lesz kerek az e heti történet. Megnézzük az örmény templomot, és ténylegesen elverjük a maradéklejünket is kenyérre. Ez a kenyér, amit itt eszünk, azért különleges, mert szénné égetik, majd a megégett burkot fával leverik. A héja ettől lesz rusztikus és ropogós, a belseje pedig puha és omlós. Az örmény templomban istentisztelet van egy elhunytért. Egy pillanatra szülőfalumban érzem magam. Minden egyforma. Még az oltár is egy az egyben ugyanolyan, mint a mi katolikus templomunk berendezése. Pontosan 6 órakor becsöngetünk öcsihez és emőhöz, akik az első löketet adták kalandunkhoz. Megízleltették az erdélyi élet savát, borsát, pálinka formájában is, és mint a legkisebb királylányt útjára bocsájtottak. Most vissza kell térnem, mert így teljes a mesénk. Látom rajtuk, hogy elégedettek, olyanok ők ketten, mint akik el tudnának kormányozni egy egész országot. Megtették dolgukat. Elindítottak egy királylányt, majd tudomásul veszik, hogy a próbát kiálltam, megküzdöttem a sárkánnyal, megfejtettem a találós kérdést, és megtaláltam a kincset. Jutalmul kapok útravalót, ami majd itthon fogy el, és minden egyes alkalommal, amikor poharam emelem, eszembe juttok. Isten éltessen benneteket. Elindulunk a pályaudvarra, bepánikolva, hogy az EMI miatt nincs taxi a városban, de a Szilágyiban a tulajdonos gyorsan szerez nekünk jó órával a vonat indulása előtt egyet. A taxis fia ugyanolyan csavargó, mint mi, nem csodálkozik, nyugalomra int, s mondja, beszélgessünk. Ő ráér. A gyergyói pályaudvar ugyanolyan autentikus, mint egész Erdély. A sinek között lovak legelnek. Lassan szállingóznak az emberek, és gyorsan besötétedik. A vonat. Az IC része tökéletes. Kicsit túllőtték a légkondit, nem bánjuk, hogy hálófülkénk van. Az étterem már nem a régi, csak készételek vannak, és egyedül ülünk a büfékocsiban. Vigyázzat! Van dohányzó rész a vonaton, ami megdöbbentő. Befekszem a helyemre is, koporsóban érzem magam. Megfogadom, hogy soha többé hálókocsis vonat, Poirot felügyelő jut eszembe is a gyilkosság az Orient Expressen. Nem csodálom, hogy könyv született belőle. Ha túlélem, ebből film lesz. Ha lábbal fekszem az ablaknak, attól félek, hogy kiránt a nyitott ablakon a húzat. Ha fejjel, akkor meg attól parázok, hogy egy szembejövő vonat levágja a fejemet. De kell a levegő. Egy 3 ágyos kupéban vagyunk 3 felnőtt és 2 tündéri kislány. Ők jobban bírják, mint én. Thank you. hajnalban egy kisportolt 30-as útlevél ellenőrző fiatalember fogja meg a lábamat. Nem fogta meg, csak megütögette, de az érintése szikrázott. És boldogan ébredek Magyarországon. Bocsánat mindenkitől, akinek hajnal 4-kor küldtem SMS-t, hogy megérkeztem, itthon vagyok.